Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túloldalán pedig szokás szerint Pácsonyi Patrik.
Hello, hello!
Volt egy kis technikai zűrünk itt az elején, úgyhogy most a Skype nélkül egy kicsit más formában veszük fel, úgyhogy a hang minőséget reméljük, hogy rendben lesz, de reméljük a legjobbakat igazából. Viszont kezdjük is bele az összefoglalónkba. Packers Buccaneers 10-38. Legjobban várt mérkőzés volt ez szerintem a hétvégén Brady Rodgers ellen, de azért ez nem úgy alakult a találkozó, mint ahogy vártuk vagy reméltük. Hogy láttad, Patrik, mi volt itt a probléma Rodgers-szel? Neki volt rossz napja, vagy jó védelem ellen játszott, vagy mi történt?
Igen, itt azt vártuk, hogy a két nagy irányító fog betélkedni egymással, de ehhez inkább a védelmeké volt a főszerep, és különösen a Buccaneers védelmé, akik nagyon-nagyon jó mezőpozíciókat szereztek Bradynek, illetve konkrétan pontokat is, és hát előjött a Packersnek az a gyerekbetegsége, hogy ha Adams ott van a pályán, akkor Rodgers hajlamos őt keresni, és a pick six, valamint a második interception is abból született, hogy Adams-et kereste a labdával, a Buccaneers védők erre föl voltak készülve, lefülelték, illetve hát a másiknál volt egy kis szerencsék is, de ettől függetlenül elő kell venni ezt a dolgot, hogy ha Adams ott van a pályán, akkor túlságosan is egysikúvá, vagy egyértelművé válik a Packers játéka, amire az ellenfelek már fel vannak készülve.
Nem tudom egyébként, hogy ez lehet a baj, mert azért úgy az első fordulókban Adams-szel is jól működött az offense. Lehet, hogy a Buccaneers védelme volt tényleg ennyire a toppon, és Todd Bowles jól felkészítette a fiúkat. Furcsa volt, hogy az elején nagyon simán haladt a Packers, gyorsan megállították Brady-eket is, és azért úgy tűnt, hogy ez egy Green Bay uralta találkozó lehet, aztán jött a pick six, meg még egy interception, és ott megállt onnantól kezdve a Packers, a Buccaneers onnantól kezdve lenullázta Rodgers-széket. Nagyon furcsa volt ez így nekem, és nem is annyira tudom hová tenni ezt a 1/4 vs 3/4 kettősséget, mert tényleg utána meg egyszerűen nulla volt a Packers.
Igen, szerintem dicsérjük a Packers védelmét, akik nem csak Adams-et vették le a pályáról, hanem a futást is nagyon jól fogták. Aaron Jones-nak sem volt nagy napja, a két linebacker is zseniális, igazából futás ellen és presszásban is. A fiatal secondary pedig most egy jobb napot fogott ki, azért ne felejtsük, hogy nekik elég inkonzisztens a játékuk még. Most igazából minden bejött nekik, nem is volt szükség arra, hogy Bradyék túlságosan tündököljenek. Támadó oldalon egyébként most Rob Gronkowskit és Ronald Jones lehetne kiemelni. Szerintem Gronk egyre jobban kapja el a fonalat, nem hiszem, hogy olyan formában fog valaha játszani, mint régen tette, de most ez egy kitűnő produkció volt tőle, Ronald Jones meg szerintem egyértelműen első számú futóvá nőtte ki magát.
Igen, meglepő volt, hogy azért nem arról volt ő híres korábban, hogy misztekelőket harcol ki, de ez most is, meg egyébként múlt héten is működött nála, és ez simán ki kell emelni a Buccaneers támadófalát is, mert azért könnyen arrébb tették a Packers védőfalát, még hogyha azért a Packers nem is itt a futás védelméről híres, de igen, az interception után a Buccaneers offense nagyon jól nézett ki, ameddig még úgy tétje volt a mérkőzésnek. Ahogy említetted, én is a két linebackert akartam kiemelni a Buccaneersnél, mert Levante David és Devin White egyszerűen parádésen játszottak most is, meg egyébként legtöbbször így játszanak. Ezt a defense meg érdekes, hogy ugye nem minden meccsen jön elő ez, de most nagyon jó volt ez a védelem, és ezt vártuk tőlük összességében.
Igen, a Packers oldalán pedig arról érdemes beszélni, hogy először kerültek nehéz helyzetbe a szezon során, tehát a magabiztos játékuk volt a mérkőzés elején, aztán hirtelen jött ez a két pick six, illetve egy pick six és egy majdnem pick six, onnantól kezdve pedig eltűnt ez a magabiztosság, és kicsit görcsösek voltak. Szerintem itt elsősorban fejbe keletkeztek utána a gondok, én nem láttam azt a felszabadult játékot Rodgers-ről sem, úgyhogy a második fél időtől kezdve ez egy elég sima találkozó volt, nem bár sima találkozó.
És mit gondolsz, a bye week akasztotta meg így a Packers lendületét, vagy ezt ettől függetlenül lehet inkább?
Szerintem ez ettől független volt, hát nagyon-nagyon jól kezdtek, úgyhogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy ez egy ilyen konstans dolog volt náluk. Egyszerűen szerintem megfogta őket, hogy a hirtelen jött előnyt, nem tudták tartani, nem hogy nem tudták tartani, hanem igazából 3 percen belül szinte majdnem 2 labda birtoklás hátrányban voltak, jó kis túlzással, és ez egy picit megfogta őket, nyilván ez valahol egy mentális edzői hiba is, de néha megesik az ilyen csapatokkal.
Ugorjuk akkor a következő találkozóra a Texans Titans-re, amelyik hosszabbításban dőlt csak el, és 42-36-ra nyert a Titans. Ez egy elég őrült mérkőzés volt, a második fél idő az főleg, ott egy igazi alokkapok volt, aztán Derrick Henry eldöntötte igazából a találkozót.
Nagyszerű mérkőzés volt, ez az a Titans volt, akit tavaly láttunk, hogy egy futásra alapozott gameplan, amiből jöttek nagyon jól a play action-ök, és így már Tannehill is nagyon éles tudott lenni, AJ Brown-nal is nagyon nagyszerű volt a kémia. Tehát én most először láttam ebben az évben azt a Titans-t, akit tavaly, és hát ez kicsit félelmet is tud lenni még akkor is, hogy meg kell jegyeznünk, hogy ez a Texans defense nem annyira jó, de nem minden nap pakolnak fel a csapatok több mint 200 futott yardot, és mellette sziporkázik így az irányító is, úgyhogy több mindenképp szép volt, amit láttunk. A Texans pedig hát O'Brien elküldése óta felszabadultan játszik, de ettől függetlenül nincsen tele sztárokkal ez a csapat, és hát erre ennyire voltak képesek, meg tudták szerintem a rivális, de győzni nem sikerült.
Igen, ugye a második félidő az már jól nézett ki a Texans-tól, meg ott tényleg azért jöttek a nagyobb játékok is Watsontól, és azért működött az offense, és azért a Titans defense-t azért le lehet húzni bőven, mert persze nem volt, cornerback-ek is viszonylag gyengén játszottak, de hát ugye igazából ez igaz a Texansra is, ahol nagyjából a JJ Watt kierőszakadt fumble-ön kívül nem sok mindent csinált ott sem a védelem.
Igen, de a Texas védelem az mikor csinált bármit is ebben a évben.
Ez igaz.
Elsősorban a secondary-ben voltak gondok, de most ugye a futás megállítás sem ment, úgyhogy Vattékról is szerintem lassan le lehet venni a kezünket, így linebacker-sem, most meg minden estül.
Hát igen, és ráadásul ugye eddig Vatt sem játszott túl jól a szezonban. Most azért pont ugye Taylor Lee van helyére beálló Tyson Bryant verte meg annál a kérőszak a fumble-nél. Azért ő sem a régi már. Amit még itt ki akartam emelni tényleg a Parád és Henry játékon és Tannehill játékon kívül, hogy Mike Vrabelnek volt egy zseniális húzás, amikor nyert magának 40 másodpercet, ugye raktunk ki erről Facebookra egy videót, hogy direkt felküldött egy 12. védőt a pályára, mikor második és egy volt a helyzet, itt nyilván tudta, hogy a Texans ezt meg fogja csinálni, és akkor futni fog tovább az óra, ellenben, hogyha egy büntetéssel adja meg nekik a first down-t, akkor ugye megáll az óra, ezért igazából ugye nyert 40 másodperc, ami nagyon is kellett a végén, hiszen 4 másodperccel a vége előtt vagy egyenlítettek ki, úgyhogy ez egy elég kis, hát zseniális, vagy nem tudom, hogy akarjuk nevezni, dörzsölt húzás volt az ő részéről.
Igen, az ilyen szoros mérkőzéseken szükség is van az ilyen húzásokra, és pont azért jó az a Titans, mert az idei összes mérkőzésén szoros állásnál tudott egy olyat húzni, vagy mentálisan tudott annyira erősnek lenni, hogy a végén a saját javítva döntsék el ezt a mérkőzést. Átkezdtem, nem revidálnunk az álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy ez a Titans tudja folytatni ott, ahol tavaly abba hagyták, még akkor is, hogyha a játék alapján nálam nem voltak annyira meggyőzők az eddigi fordulókban, de most a támadó szekciók azért mindenképpen tudta hozni a tavalyit, és innentől kezdve azért nem lesz hálás találkozni velük.
Az biztos, bár azért ugye 4 meccsük is egy labda birtokláson belül dőlt el, meg a védelem nem mutatott jól, meg gyenge védelemmel játszottak, de persze azért az 5-0-ás mérleg az egy 5-0-ás mérleg. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből a Titansből, mennyire lehet őket Super Bowl contenderként kezelni, mert az nyilvánvaló, hogy a rájátszásban ott lesznek. Ott még nem tudom, mit várjak tőlük.
Hát kifejezetten ilyen sokáig nem mennék, de mindenképp komolyan kell őket venni.
Sunday Night Football, Rams 49ers 16-24. Hát a Rams továbbra is csak az NFC East ellen tud nyerni, a 49ers viszont megszerezte első győzelmét a MetLife-on kívül idején.
Itt a mérkőzés első fél ideje volt döntő, ahol a Fortiners offense igazából úgy játszott, ahogy a tudásához és Shanahanhez mérten tud, a Rams pedig nagyon beragadt, és hiába kapták össze magukat a második fél időre, az már nem volt elég, hogy befogják őket. Ki lehet emelni itt a Frisco defense-t is, akik főleg secondary szinten a mély labdákat teljesen elvették a felől, és a futás az hiába ment, néhány rövid passz is, de nem nagyon tudtak haladni.
Igen, nem tudom, itt a Rams offense mi lehet így a probléma, hogy van, amikor működnek és ritmusban vannak, amikor nincsenek. Most nem voltak, az biztos, és furcsa, mert ugye általában a futásra építenek, és onnan abból mennek a passzjátékok, a futás az viszonylag ment, de abból nem ment a passzjáték, és Goff meg volt kicsit lőve a mérkőzés nagy részében legalábbis, úgyhogy nem nézett ki jó ez a Rams offense, és a defense sem, mert a 49ers meg az első félidőben legalábbis azt csinált szinte, amit akart, és Donald-déknak esélyük nem volt odaérniük Garoppolóra, és a eddig jónak tűnő passzvédelem sem tudott sokat hozzátenni a játékhoz.
Igen, és ahogy te is mondtad, azért furcsa ez a Rams-től, mert azt gondoltuk, hogy ha a futás menni fog náluk, akkor minden rendben. De ez most nem így volt, mert Henderson egészen jó átlaggal futott, és egészen jó futás kombinációk voltak, de valahogy mégsem sikerült haladni, illetve amikor ott volt Tak a célterületen, akkor is megállt a tudomány, nem nagyon tudott extrát előhúzni McVay.
Igen, és egy Jimmy Garoppolo-t azért meg kell dicsérnünk szerintem, mert a múlt heti föltámás teljesítmény után azért most jól játszott. Most sem azt mondom, hogy ilyen Mahomes játékokat nyújtott, de hogy azért mindent jól csinált igazából, tényleg főleg az első fél időben. Illetve még Deebo Samuelt akartam kiemelni, akinek nagyon mennek ezek a end-around, meg reverse futások, meg mindenféle ilyesmik. És jó nézni, ahogy megcsinálja ezekből a misztekölöket, és megcsinálja a first down-t.
Abszolút, és ebben még van a potenciális, mert még mindig nem hiszem, hogy mindenki 100%-osan tud játszani a Fortinersnél. Múlt héten egy kicsit talán lemondóan beszéltünk róluk, de most újra arról beszélhetünk, hogy a nehéz sorsás ellenére a playoff-ot még hazva lehetnek.
Igen, hát nem tudok igazából ezen a két csapaton így kiigazodni, mert nem győztek le ugye erős csapatokat, most ugye a Fortinersz a Rams-t igen, de hogy a Rams-ről se tudjuk még, hogy pontosan mit tud. Nehéz kiigazodni szerintem ezen a két gárdán. Másik nagyon várt mérkőzés volt a Browns Steelers, ami ugye 38-7-es Pittsburghi győzelemmel ért véget. Hát itt a nagy testvér elvette a kis testvére pénzét, aztán még jól meg is gyepálta, úgyhogy nagyon sima volt.
Bántóan sima volt, és a Browns már másodszor kapott ki nagyon csúnyán egy csoportriválistól. Az látszik, hogy Mayfieldek nem tudnak ezekkel a defense-ekkel mit kezdeni, amit beszéltünk is egyébként múlt héten a keddesti fényekben, hogy a legrosszabb fit ez Mayfieldnek, amikor nagy nyomást tudnak ráhelyezni, a futást meg tudják fogni, valamint a túloldalon pedig a passzjáték az működik, mert a Browns-nak a secondary továbbra sem okés, úgyhogy hát ez gyorsan eldőlt ez a találkozó, ráadásul nem szerencsésen kezdtek, mert sikerült egy pixixet is dobni a Mayfieldnek, onnantól kezdve meg volt pecsételve a sorsuk.
Igen, hát és ami talán furcsa volt, amit nagyon vártunk, hogy mit kezd a Browns támadó, az Elite Browns támadó, az Elite Steelers védőfallal, vagy front seven-nel, vagy pass rush-sal, attól függében milyen játékra van szó, de hogy itt a Steelers dominált egyszerűen, és futójáték az egyáltalán nem ment a Brownsnál, Mayfielden nagy nyomás volt. Simán nyerte ezt a párharcot a Steelers, amit azért így nem vártam, hogy ennyire könnyed lesz, még hogyha Wyatt Teller ugye nem is játszott a Brownsnál.
Főleg úgy, hogy igazából az offense nem csillogott úgy, ahogy gondoltuk, tehát semmi különöset nem láttunk tőlük. Itt a Steelers defense folytott el annyira mélyfüldéket, hogy folyamatosan jó mezőpozícióban induljanak a támadó, pontokat szereztek, és úgy tűnik, hogy ennyi konkrétan elég volt, mert ráadásul a Browns nem tudott megújulni sem. Tehát onnantól közben látszott, hogy nincs ötletük, hogy nem tudják futtatni a labdát, nem tudják eltolni a Steelers védőfalát, nem volt második opciójuk. És megint jött az a szokásos frusztráció, nekem még több mélyfüldettől is, amit nagyon-nagyon sokszor láttuk olyankor, amikor nem megy nekik a játék.
Igen, és igazából a Steelers offense egyébként is eddig az volt a véleményem, hogy úgy jó-jó rendben vannak, de semmi extra, és ez most is ez volt, és tök elég egy ilyen védelemmel, tehát hogy ez működik ez a dolog. Jövő héten érdekes ez majd a Titans ellen az a rangadó. Ugye két veretlen csapat találkozik majd, amik még jobban növeli az izgalomfaktort. Következő mérkőzésünk a Broncos Patriots. Patrick végre örülhet, ne, talán 18-12-re nyert a Denver. Igazából a Broncos defense szétszette a Patriots offense-t, konkrétan semmit nem tudtak kezdeni Newtonék legalábbis, hát három érden keresztül mindenképpen, de azért Drew Lock adott esélyt a Patriotsnak a végén, hogy sikerüljön a fordítás.
Gondolom nem illene most annyira elégedetlenkednem, pedig lenne, mivel most is alapvetően nem volt egy szép győzelem. Nyilván a védelmet azt lehet dicsérni, tehát folyamatosan nyomás alatt tartották Newton, belenyúltak a rövid labdákba, a futást is jól fogták, és megérkeztek a boxba, és amikor kellett a szekundőri játékosok, szóval nyilván a védelmet nem tudom kritikával illetni, de az offense az megint valami gyalázatos volt, és hát az egész meccset tekintve is esetleges volt a támadójáték, de a végén, amit bemutattak, az konkrétan ilyen épületes butaság volt, hogy van 5 perc vissza, 2 labdabirtoklás előnnyel, és azzal a lokkal, akinek amúgy is nehezen mennek a hosszú labdák, mindenki próbálja 40 yardos átadásokat erőltetni, hogy esélye legyen visszajönni az ellenfélnek, és még csak ne is pörögjön az óra. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy ki találta ki, milyen okból, és mi volt az elképzelés, de majdnem, hogy azt mondanám, hogy vereséget érdemelt volna ezért a Broncos, mert ez egy megnyert meccs volt már a védelem is McManus által, hogy aztán az offense majdnem el tudja rontani. Patriots részről pedig azt lehet mondani, hogy hát rozsdásak voltak a srácok, Newtonnal az élen, nem csak pontatlan volt, de nem is nagyon tudott mit kezdeni a folyamatos nyomással, illetve védő oldalon arra voltak jók, ami azt egyébként egy Patriots sajátja, csak talán itt túl sokszor sikerült hagyni az ellenfélnek, hogy eljussanak a saját térfélre és berúgdossák a mezőnyúlókat, mert utána Red Zone-ban már nagyon kemények voltak, de hiányoztak azok a villanások, amik néha meg szoktak lenni náluk.
Igen, ugye a Patriots eléggé hátráltatta az, hogy a támadó fal az egy eléggé összetákolt valami volt, és ugye mivel eléggé futásokra épít a Patriots, azért ez hatványozottan hátrány volt a mérkőzésen, úgyhogy nyilván ez nem segített meg az sem, hogy nem edzettek egy ideje, de hát azért a Titansnek sikerült ebből így kirábalni a múlt héten, hogy ők sem edzettek 2 hétig, aztán mégsem zavarta meg őket túlságosan. Tehát nyilván valamilyen szinten lehet ez kifogás, de azért egy ennyire rossz játékra szerintem teljesen nem lehet ráhúzni.
Abszolút nem, de hát ennek az offense-nek abszolút nem ízlik. Íz lett az, amit a Broncos előadott, hogy a védőfal tudta dominálni igazából az online-t, ami a Patriotsnál mindig kulcsfontosságú, mert hogyha meg tudják alapozni a futásokat, illetve Newtonnak tiszta a zsebe, akkor onnantól kezdve azért egy szépen csiszolt dolgot elő tudnak adni. Nagyon régóta itt kezdődik a Patriots támadó oldal dominanciája, most ez nagyon-nagyon hiányzott.
Így van. A te kedvenc csapatod után ugorjunk az én kedvenc csapatomra. Ravens Eagles 30-28. Hát egy bő negyedig terrorizálta az Eagles-t a Ravens, konkrétan 6 drive után mínusz 12 nettó yardnál tartotta az Eagles, úgyhogy nagyon csúnyán nézett ki, de aztán valahogy mégis az egyenlítésért lehetett menni egy 2 pontossal, végül nem sikerült, de nem is érdemelt van az Eagles itt semmit ezen a mérkőzésen.
Ami fura volt, hogy a Ravens defense az nagyon-nagyon jó volt, ellenben Lamarék azért szenvedtek, még akkor is ugye egy-egy jó drive-uk volt, főleg a végén, amikor meg már nagyon kellett volna, akkor esetlegessé vált ez a játék. Én nem láttam azt a nagyon szépen csiszolt Ravens futójátékot, Lamar egy-két scramble-lel, illetve dizájnránnal meg tudott lógni, de azon kívül nem működött, valamint a passzjáték is akadozott, és ez már az előző fordulóban is, úgyhogy szerintem ezen rajta kell, hogy tartsuk a szemünket, hogy akkor most ez egy pillanatnyi megingás, vagy pedig azért a passzjátékkal lesznek itt még problémáik.
Igen, az Eagles elég jól megfogta a futójátékot, mármint hogy a futók általi futójátékot, mert ami 2,6 yardot átlagoltak csak a running back-ek, de ahogy az Eagles jelenti szokott, hogyha nem futó fut, akkor ott meg van lőve az egész defense, és azt is láttuk, hogy Lamar azért 100 yard fölé jutott. Igen, egyébként tényleg nem nézett ki jól ez a Ravens offense, vagy nem nézett ki olyan jól, mint kellene. Ráadásul nagyon sok büntetés volt az egész csapatnak, tehát ez egy eléggé gyenge meccs volt összességében szerintem a Ravens-től. Az első bő egy negyedet kivéve, amikor tényleg a defense az nem hogy lenullázta, hanem hogy konkrétan meg sem is tette az igaz támadó sorát. Aztán azért úgy leengedtek, tehát azért látszott, hogy megnyert meccs volt. Az Eagles a negyedik negyedben szerzett 3 TD-t, úgyhogy az nyilván már egy ilyen kicsit elkeseredett dolog volt. Szerintem ott már a Ravensek koncentrált eléggé. Úgyhogy aztán még meglepődtek volna, hogy sikerül az egyenlítés a végén az Eaglesnek.
Alapvetően egyébként mi a gondolatod az Eagles offense-ről, mert egy elég kemény offense ellen, vagy a defense ellen tettek fel sok pontot.
Hát, az már az elég garbage time volt, tehát hogy... Ja, az a probléma, hogy konkrétan a meccs végére csak Kelsey és Wentz maradt az eredeti kezdőből, úgyhogy ugye mind a már 9 kezdő megsérült már, meg a cserék közül is már vagy 4, úgyhogy így nyilván azért nehéz, hogy a gyakorló csapatból felhozott játékosokkal kell bármit is kezdeni a Wentznek, de hát azért Wentznek is voltak hibái, főleg az első negyedben, azért utána csak kihozta ebből az egészből, amit lehetett, vagy küzdött, meg az egész offense küzdött, de hát itt azért ez elég esetlegesnek éreztem összességében az egész offense-t. Akkor indult el az egész, amikor felvittük Jalen Hurts-et a pályára, és jöttek az ilyen trükkös csomagok. Ez a legjobb szóra szerintem, hogy esetleges az offense.
Kicsit fura, mert tényleg ez az ember érzése, hogy hát nyilván nem könnyű ennyi kieső kezdő mellett koncepciót kialakítani, de valahogy nem látod, hogy mi lehetne az identitása ennek az offense-nek.
Hát igen, de tehát, hogy nincs is senki, akivel lehetne bármit is kezdeni. Most lehet full game-re dobálni a labdákat, azok egyébként mennek, meg hogyha Hightower nem ejteni el a meccs első passzában a 80 yardos TD-t, akkor az lehet, hogy az is segítene. Meg Sanders nem ejteni el a TD-t, meg ilyesmik, tehát nyilván ezek segítenének, de hát összességben tényleg egy esetlegesen működő támadósorról van szó. Bengals Colts 27-31, hát a Bengals nagyon elhúzott az elején, 21-0 volt, aztán vitték tovább azt a fákját, hogy minden fordulóban valakinek el kell buknia egy 16 plusz pontos előnyről egy mérkőzést, ez most nekik sikerült, mert a Colts a végén megfordította a találkozót.
Nem tudom, hogy itt a Bengals kellene szidni, vagy pedig a Colts dicsérni, hogy a másik félidőre mennyire összekapták magukat. Az látszik ezen a Colts defense-en, hogyha kiesik a koncentráció, akkor egyszerűen katasztrofálisan néznek ki. Buróik nagyon könnyedén szedték szét őket az első félidőben, aztán a másik félidőben meg annyira jól játszottak, hogy totális nullázás hoztak. Nagyon-nagyon nehéz megítélni ezt a Colts-ot, és nem csak a defense oldalon, akkor ha már itt beszélünk róluk, hanem a defense oldalon is, mert Rivers-szel az élen, ez szerintem egy nagyon inkonzisztens bagás. Nehezen látom most már azt is, hogy egy erősen futásorientált offense-vel lenne keresni valójuk, mert nem feltétlenül tudják azt a dominanciát hozni a védős támadó falba se, amit én vártam tőlük, pedig pont ez lehetne az erősség ennek a csapatnak, hogy a falok csatáját mind a két oldalon megnyerik, amit én azt gondoltam, hogy fognak is tudni hozni, mert ha a Bengals ellen ez nem működik, akkor ki ellen fog?
Igen, furcsa, hogy a futás az nem megy igazából a Coltsnál, ez a meccsen sem ment, de ugye egész szezonban értem, hogy erre próbálnak építeni, de hogy igazából nem működik olyan szinten, mint ahogy kellene a jó fal ellenére. Most végre Rivers hozott egy jó meccset összességében. Nyilván így könnyebb nyerni, hogyha az irányító az nem elvesz a teljesítményből, hanem inkább hozzáad. De igen, nehéz megállapítani, hogy most a Bengals rontotta itt 21-0-ról, vagy a Colts tudott feljönni, mert úgy nem igazán láttam így az egészben sok mindent a Bengals oldaláról sem, a Colts oldaláról is ilyen, mint ilyen langyosnak éreztem az egészet mindkét oldalon.
Rettentően, a Bengals még rettentően rutintalan csapat, itt főleg a fiatal offenzükkel kezdve, a védelmüknél pedig, hát egy hiányzik a talent, szóval ott egyszerű a képlet, és ha egy picit rutinosabb itt főedzéstől kezdve ez a gárda, akkor ezt a mérkőzést hoznunk kellett volna, mert azért azt láttuk Boróitól, hogy tudnak felpakolni pontokat, és miután megvolt a 21-0-ás előny, onnantól kezdve nem szokott volna lehetni, meg egy feljavuló Colts ellen sem. Szerintem itt ez várható a jövőben is a Bengals-tól, hogy végre nem teljesen reménytelenek, ellenben mind franchise fejlődniük kell.
Igen, hogy ezek tél alatt az egy labda birtokláson belül eldőlő meccseken 1-11-1 a Bengals mérlege, ami nagyon-nagyon rosszul mutat az ilyen Chargers-ös magasságok, vagy alacsonyságok, ha így nézzük. AJ Green viszont ismét jó volt, vagy hát volt egy jó pár elkapása, meg jardjai, úgyhogy reménykeltő talán. T.Y. Hilton viszont, hát a statisztikai lapra megint nem nagyon került fel, de volt egy visszafújt térdél, meg egy visszafújt nagyobb elkapása is, úgyhogy nem tudom tőle mit várhatunk, mert így el van tűnve összességében.
Rivers-szel nem igazán értik meg egymást, még akkor sem, hogyha tényleg én sem emlékszem erre a tévére, meg visszafut játékra, mert a fantasy az nekem nagyon kellett volna. De ettől függetlenül az látszik, hogy nem ő lesz Rivers-nek a kedvenc célpontja, és nem is feltétlenül találják a helyét, nem tudják megnyitni vele a pályát, mint Luckkal ez működött. Hát kérdéses, hogy igazából így mennyire is számolhatunk vele, mint hatékony elkapó, mert neki ez volt az egyik legjobb skillje, hogy nagyon sok mély labdát kapott el, és nem feltétlenül csak a gyorsaságából élve, hanem hogy nagyon jó ütemben futotta a rútokat. Ez most nincs meg, és ez hatalmas szívfájdalom lehet a korszfanoknak.
Így van. Lépjünk tovább. Bears Panthers 23-16. Nem volt egy szép mérkőzés, de a Bears defense az szétszette az elmúlt hetekben jól működő Panthers offense-t.
Igen, szerintem egy picit beszéljünk a Bears-ről úgy, mint rájátszás csapat, mert a védelmük abszolút megüti ezt a szintet.
Igen.
Nyilván nyomást is tudnak gyakorolni, megvannak a szerzett labdák is, a linebacker soruk is rendben van, tehát ez egy komplett defense, nem feltétlenül így beszéltük róluk az év elején, tudtuk, hogy nem lesznek rosszak, és jó, most nem a Panthers offense kell feltétlenül mércének használni, de most már sokadik mérkőzések bizonyítják azt, hogy ők jó támadósorok ellen is képesek hozni azt a teljesítményt, amivel egy közepes teljesítmény is elég az offense oldalról, és hát valószínűleg nem is tesznek ennél bele semmivel több ezt, tehát azt a közepes valamit, amit eddig láttunk tőlük, azt oda teszik, és ez elég a mérkőzések megnyeréséhez. Nyilván a Panthers védelem sem tartozik az elitek közé, és így közepes futójáték mögött Force elpasszolgat, de jelenleg kevés ilyen stabil csapat van, ahol a defense ennyire jó, az offense meg ilyen közepesen esetleges, és ezt konstantan tudják hozni. Nyilván nem véletlen ez a mérleg, amit produkálnak.
Persze, meg ahogy mondtad, rájátszás csapatként kell beszélni a Bears-ről, mert azért elég jó eséllyel ott tesznek egy 5-1-es kezdéssel, úgyhogy azt nem tudom, még a csoportot meg tudják-e nyerni a Packers-tel szemben, de azért egy wildcard hely az elég esélyesnek tűnik. Aztán persze az nagy kérdés, hogy ezzel az offense-en mire mennek ott, mert azért ez továbbra is elég gyengén muzsikál, és azért nagyon kellett ez a három turnover a defense-től a meccs megnyeréséhez. Panthersnél láttál valamit, mert offense az nyilván nem nagyon működött, Bridgewaternek sem volt túl jó napja, vagy nem nagyon engedte igazából a Bears defense. Egyik elkapónak sem, Mike Davisnek sem, védelem viszont úgy rendben volt. Nyilván offense függő is.
Panthers offense-ra egyébként semmi különöset nem láttam, de pont annyira elfolytották a futójátékukat, hogy onnantól kezdve azért Bridgewaterről tudjuk, hogy nem fog villogni. Andersonnak és DJ Moore-nak is egyébként több mint 80 yardja volt, szóval nem volt ez annyira nagyon rossz test, mint tőlük, de a fontos pillanatokban most nem tudták megcsinálni a kulcsjátékukat, és ez abszolút a Bears defense-nek az érdeme szerintem.
Igen, DJ Moore-tól emlékszem egy pár ilyen egykezes próbálkozásra, ami nem jött össze, mindegyik ilyen kulcs szituáció volt, legalább 2-3 ilyen volt, ami fontos lett volna, hogyha az egyik megvan, akkor már lehet megnyerik a mérkőzést, vagy legalábbis kiegyenlítenek. De igen, összességében azért a Bears defense elég jól levette itt a párducoknak a támadó sorát. Falcons Vikings 40-23. Úgy tudik, működik ez az edző kirúgás dolog, mert a Falcons is megtáltosodott, és hát elég könnyedén verte meg a Vikings-t.
Hát azt a Vikings, akinél Cousins újra bizonyította, hogy nem nagyon lehet támaszkodni rá. Ugye ez a Falcons defense összesen nem szerzett annyi interception a szezonban, mint most itt az első fél idő alatt. És ez nem feltétlenül azért van, mert a Denkin távozása után ez a Falcons defense annyira félelmetes lett. Picivel koncentráltabbak, de hát Cousins abszolút megbízhatatlan szerintem ilyen szempontból. Ha közepesen rossz napja van, akkor ilyen mérkőzésen jobbat nem várhatunk tőle. A Falkonszról nehéz beszélni, mert igazából ezt a teljesítményt vártuk volna tőlünk az év elejétől kezdve. Nem tudom, hogy miért kellett ez egy edzőkirúgás, hogy tudják hozni stabilan, vagy egy egész mérkőzésen keresztül ezt a szintet. Az látszott, hogy Ryan, Julio Jones is felszabadultabb, valahogy volt üteme a játékuknak, meg hát a védelmük is sokkal jobban harapott. Egy mérkőzésben szerintem nem szabad ilyenkor kiindulni, és túl sok kesedéseket okoztak szerintem a szurkolóknak, hogy most egy mérkőzés után itt hirtelen pozitívak legyünk.
Igen, legalább a nyeretlenséget azt megszakították. De hát már ez egész meccs így indult, egy Cousins interception volt az első játék, tehát onnantól kezdve látszott, hogy mi lesz ebből a találkozóból, és igazából a Vikings megint csak hozta ezt a garbage time statisztika javítását, ami szép-szép, meg Justin Jefferson parádé számokat hoz így 6 forduló után, de hát azért nagy kár, hogy annak a nagy része ez óriási hátrányban születik. Másik nyeretlen csapat, Giants is megszerezte első győzelmét, hiszen 20-19-re megverte a Washingtont. A két gyenge csapatnak egy nem túl színvonalas meccse volt ez összességében. A végén Ron Rivera ráment a 2 pontosra, remélem, hogy azért megkímélje minket a hosszabbítástól, vagy ha nem ezért, akkor is köszönjük neki. Mit láttál ezen a találkozón?
Hát két gyenge csapatot, hogy őszinte legyek. Tehát alapvetően pont annyit tudott ez a Giants offense, ami egy ilyen szintű védelem ellen elég, és visszafele is. Nehéz igazából mind a két csapatról beszélni, mert nem olyan irányítókkal játszanak a Washington egyértelműen, de én Daniel Jones-ban sem látom már feltétlenül a jövő irányítóját, akik hosszú távú megoldásait lehetnek a csapatoknak. És mindentől kezdve meg nagyon nehéz beszélni, hogy most melyik irányba is induljanak, mert ők közelebb vannak nyilván az egypereshez, mint a playoffhoz. Ellenben a Giantsnél azért lehet, hogy nem célszerű irányítót húzni, és én csak örültem neki, hogy Rivera megpróbáltak itt pontos, mert te is mondtad, nem csak azért, mert nem kell tovább nézni ezt a mérkőzést, de ők aztán abszolút abban a helyzetben voltak, hogy inkább próbálják meg, legyenek tökösek, aztán valami legyen, mert hosszabbítás teljes nutri lett volna. Úgyhogy sok pozitívat egyébként egyik csapatnál sem tudok hozni, most pont azon gondolkoztam, hogy kit emeljek ki, de senki nem játszott kiemelkedően az egyik védelemben sem. Bradbury-t lehet dicsérni talán a Giants oldalán, aki egész évben jól játszik, de nem volt igazi próbaétel elé állítva most ezen a meccsen.
Ja, a Giants defense egyébként szerintem a várakozáshoz képest jól teljesít, most nem azt mondom, hogy egy top egységről van szó, de a várt nagyon rosszhoz képest szerintem egy korrekt defense lett ebből. Ugye Trey Crowdernek Mr. Irrelevantnak volt egy fumble return TD-je, amit talán még így ki lehet emelni, meg igen, Bradbury-t szerintem érdemes, hogy azért ő jól játszik egész évben, és most is volt egy interception-je, ugye a volt csapattársának Kyle Allennek szedte le a passzát. Washington védelmétől viszont többet vártam volna, igazából.
Azért nem, a Giants védelmében tényleg nem volt rossz, de azért egy Kyle Allen vezette offense, ahol nem játszik senki, ki vezette jól, azért nagyjából próbáljuk elvárni egyet egy defense-től. Túloldalon meg egyértelmű, hogy azóta roppant be ez az egység, amit a Chase Young nem játszhat, vagy nem tud játszani, mert most előtte azért volt. Biztatóbbak voltak.
Most volt, mondtad, most
játszott. Úgy értem, hogy amióta a sérülés szenvedett, és nem tud visszatérni ahhoz a játékhoz, amit előtte nyújtott.
Lions Jaguars 34-16, na hát oda nézne, nem adta le a Lions a 10 plusz pontos előnyét, ez is már egy ünneplésre méltó dolog.
És Danny Swift is berobbant, azért ne felejtsük el itt. Nem tudom pontosan, hogy Peterson sérülés szenvedett, vagy csak egyszerűen nagyobb teret adtak a rookie-nak, de körülbelül ez az a teljesítmény, amiért draftolta szerintem a csapat. A támadó falat is dicsérni kell, szépen nyitottak előtte a lyukakat, ő nyilván eltettem, amit kapott ettől, illetve volt pár kiharcolt visszaküldje is. Lionsnek lehetne ez az identitás egyébként, hogy megtalálnak egy leadbacket, és akkor mögötte végre Staffordos nincs akkora felelősség, hogy neki kell megoldania mindent, úgyhogy igazából ez egy, hát egy biztos teljesítmény volt a Lions-től, még hogyha nem is a legkeményebb ellenfél ellen.
Igen, ugye a Petersonnak volt a hír a meccs előtt, hogy volt valami sérülése, de elvileg nincs semmi para, úgyhogy ugyanazt a terhe is fogja kapni, mint eddig, de hát láthatóan ez nem így történt, és szerintem örülnie kell a Lionsnek, hogy Swift ilyen jó volt, meg hogy lehet belőle azért valaki. Ami furcsa volt nekem, hogy a Lions jóval többet zónázott, mint eddig, de hogy ugye magasan eddig vezették az emberezős arányban a listát, és most meg jóval többet zónáztak. Jól is ment a defense, nem tudom, ez ennek köszönhető, hogy az, hogy Jaguars offense gyenge volt, majd ez a következő hetekben talán kiderül, de Jaguarsnál meg szerintem azért Minshew kapcsán lehet aggódni, hogy azért ez most megint egy gyenge játék volt, és érik itt is egy QB draftolás, ha olyan helyzetben lesz a Jaguars.
Úgy kitörte a Lions defense-re, mert nem csak itt a zónázás, ahol áttérésről akartam beszélni, hanem hogy alapvetően jobban teljesítenek, valahogy több nyomást helyeznek az ellenfél irányítójára, a linebackerek is sokkal kevesebbet hibáznak, most lehet, hogy megint csak csalóka itt a Jaguars ellen mérkőzés, de hogy picit összekapták magukat itt az első négy mérkőzés után, és szerintem azóta jobban játszanak. Jaguars oldalán pedig hát nem sok, megint csak nem sok pozitívat tudnék elmondani. Minshewről szerintem már sokat beszéltünk, és kezd vissza esni mellé a futójáték is, a támadófal is megbízhatóbb volt itt az első fordulóban nagyobb meglepetésre, és jelenleg ugye ennyi van ebben a fiatal gárdában, ezt már múlt héten is elmondtuk, hogy ők inkább egy épülő csapat, mint egy készen lévő, és ennél többet így nem is lehetne elvárni.
Megint a végére maradt a Jets, amelyik 24-0-ra kapott ki a Dolphinstól. Jó, múltkor azt mondtam, hogy nem fogok már Jazz meccset nézni a teljes egész évben elejétől végig, de nem néztem rá a sorsolásra, és így most muszáj volt igazából ezt is nézni. Hát nagyon jó adat a mérkőzés kapcsán, hogy az első 19 harmadik kísérletet nem oldották meg a csapatok, így összességében 20-ra sikerült a Jetsnek, aztán jött egy 28 gyardos flekkoszek, úgyhogy ez így elmondja szerintem az egész meccsnek a történéseit.
Az egész Jets szezonjának a történését elmondja. A Dolphins meg legalább egy gyenge csapatot látjuk, hogy maga biztosan meg tud venni, tőlük mindenképpen pozitív. Szerintem, amit látunk, még hogyha ezen a mérkőzésen ők se játszottak szépen, és várták, hogy vége legyen ennek az egész történetnek. A védelmük megint csak viszonylag tetszetős volt, de hát amíg ezzel ellen a Jets offense ellen kell valamit felmutatni, addig hát nem is tudom, fenntartásukkal kell kezelni minden védő teljesítményt, mert Fleckóéktól és Gézéktől nem túl sokat látok.
Igen, hát ez jó kérdés, amikor rúgják ki Adam Gézt, mert én már nem tudok indokot mondani, hogy miért kell még ott tartani, azon kívül esetleg, hogy így biztosabb a 0-16 és Trevor Lawrence. Nehéz bármit is mondani itt ezzel a Jets.
Dolphinstól mit várhatunk egyébként 3-3 után?
Nem tudom, de a legjobb pontkülönbség van az AFC East-ben. Azért ugye nem vertek meg még olyan erős csapatokat meg. Egy ilyen középcsapat már lehetnek idegen, azért még egyszer nem mondanék, bár kizárni azt se lehet feltétlenül, de szerintem azért még nem tartanak ott. Az jó volt, hogy Tua beállt a végén, volt egy passza is, meg minden. Nyilván most 2 percre átvetett, túl sok minden nem történt, de azért úgy jó volt látni.
Ugyan, igen, ez az van egyébként a következő kérdésem, hogy Tuát mikor láthatjuk a pályán.
Hát amíg Fitzpatrick így játszik, addig...
Mármint, hogy kezdőként.
Hát ez az. Hogy amíg Fitzpatrick így játszik, addig nem nagyon látjuk majd.
Jó, hát alapvetően szerintem ebből a Dolphins győzelemből sem lehet semmit következtetni, és ahogy mondtad, azért én nehezen képzelem el, hogy ők akár playoffért is mennének. Mindenesetre az elmúlt évek szenvedései után ezt jó látni, hogy itt legalább egy csapat kezdemény alakult ki méghozzá. Hát olyan játékosokból, akiket nem láttunk jönni, tehát a támadó fal mindenképp pozitív. Fitzpatrick tudja hozni ezt a hektikus, de amikor éppen felfelőjében van, akkor elég jó játékot. Elkapó szekció nem rossz. Védelem meg folyamatosan javuló, noha ők azért még nincsenek készen.
Így van, végig is értünk akkor a mérkőzéseinken. Ugye két találkozó lesz most hétfő este. Egyrészt a Chiefs Bills, másrészt a Cardinals Cowboys. Kezdjük a Chiefs-szel, mit válsz?
Én egy irányító brillírozást, még nem gondoltam el, hogy melyik oldaltól várom ezt, úgyhogy viccelek. Tehát én azt látom, hogy sosem visszahuppant a földre itt az előző mérkőzésen, és hogy inkább ahhoz lesz közelebb a teljesítménye, mint az MVP formához. Nem mondom, hogy annyira rosszul fog játszani, mint a Titans ellen, de hogy szerintem a Chiefs most kicsit felkészültebben fog érkezni defense oldalon Josh Allen ellen. Szerintem feltétlenül a Bills játéka sincs meg az ellen, arra, hogy a Chiefs-t megállítsák, de ennek ellenére egy viszonylag szoros találkozót várok Chiefs sikerrel a végén.
Én remélem, hogy azért a Bills offense is jól fog tudni működni, és akkor tényleg két ágyú karú irányítónak a pisztoly párbaját láthatjuk. Akár a védelmek is adottak lehetnek ehhez, most a Chiefs formától függően, mert ők azért kicsit felemásak eddig idén. A Bills meg igazából gyenge, úgyhogy legalábbis defense oldalon. Úgyhogy ez egy érdekes meccs lesz, hogy elég korán kezdődik. Magyar idő szerint legalábbis a megszokottakhoz képest. Remélek egy ilyen sok pontos mérkőzés, szerintem a Chiefs behúzza. A másik talán érdekesebb mérkőzés, vagy nehezebben megtippelhető legalábbis az én szememben, és leginkább azért nem tudjuk, hogy Daltonnal mit várjunk igazából.
Szerintem az, hogy sokkal több futójáték lesz, már most ezzel nem mondtam szerintem nagyot, de a Cowboys idén azért szétpasszolta az ellenfélt, illetve rengeteget dropbackeltek, de Elliottól jóval többet várhatunk, és most minden adott ahhoz, hogy kicsit beszélhessünk róla is, hogy így mondjam.
Még a támadók annyira nem, mármint hogy három kezdőjük kiesett, úgyhogy itt nem.
Ez jogos.
Ilyen szempontból nehezebb, de oké, a Cardinals védelme azért nem a legerősebb a ligában, úgyhogy igen, alapvetően egy ilyen filozófiai váltás akár jöhet is. Cardinalsra tippeltem, de egyáltalán nem lők ebben maga biztos, mert a Cardinals védelem ez azért elég gyenge, és szerintem Daltonnal is szét lehet őket passzolni, de és abban sem vagyok maga biztos, hogy a Cardinals offense, még a Dallas nagyon gyenge védelme ellen is folyamatosan tudná termelni a yardokat és pontokat.
Szerintem az a kérdés, hogy a Cardinals defense képes annyi pontot kapni, mint amelyet a Dallas defense.
az a baj, hogy még így is, még Daltonnal is lehet, hogy a Dallas offense az jobban néz ki, mint a Cardinals offense, ami azért furcsa, de most valamiért ilyen érzésem van. Én itt nem, nagyon coin flip meccsez nekem, nem tudom eldönteni, hogy mi lesz ezen a...
Nekem az a bajom, hogy Daltonban azért benne van.
Igen.
Azt akartam mondani, hogy Daltonban benne van a sok hiba, de a Cowboys offense eddig is sok hibával játszott, szóval eddig esélyeznék meg.
Igen, meg ugye a prime time meccs ugye Daltonnak, tehát azok tudjuk, hogy nem megy neki annyira. Hát, Cardinalsra tettem, de maga biztos nem vagyok egyáltalán a tippemmel kapcsolatban. Ennyi voltunk akkor mára. A holnapi kedves fények az egyenlőre kicsit kérdőjeles, azzal kapcsolatban majd jelentkezünk még a Facebookon és az oldalon. Hogyha az nem lesz, akkor biztos jövünk egy másik podcasttel a héten, de ha az lesz, még akkor is lehet, hogy jövünk egy másik podcasttel. Úgyhogy ez várható most a héten. Köszönjük, hogy most velünk tartottatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!